Kedves testvérek, két helyről olvasom Isten igéjét. Az Ószövetségből Ézsaiás próféta híres énekét az Úr szenvedő szolgájáról, Ézsaiás 53, utána az első korintusi levél második fejezetéből Pál apostol vallomását. Megvetett volt, és emberektől elhagyatott, fájdalmak férfia, betegség ismerője. Eltakartuk arcunkat előle, megvetett volt, nem törődtünk vele, pedig a mi betegségeinket viselte, a mi fájdalmainkat hordozta. Mi meg azt gondoltuk, hogy Isten csapása sújtotta és kínoszta, pedig a mi vétkeink miatt kapott sebeket, bűneink miatt törték össze, ő bűnhődött, hogy nekünk békességünk legyen. Az ő sebei árán gyógyultunk meg. Mindnyájan tévelyektünk, mint a juhok. Mindenki a maga útját járta, de az Úr őt sújtotta mindnyájunk bűnéért. Amikor kínozták, alázatos maradt, száját sem nyitotta ki, mint a bárány a vágóhídra viszik, vagy mint a juh, mely némán tűri, hogy nyírják, ő sem nyitotta ki száját. Az első Korintus levél második fejezetében Pál vallomása. Én is, amikor megérkeztem hozzátok, testvéreim, nem úgy érkeztem, mint aki ékes szólás vagy bölcsesség fölényével hirdeti nektek az Isten bizonyságtételét, mert úgy határoztam, hogy nem tudok közöttetek másról, csak Jézus Krisztusról, róla is, mint a megfeszítettről. Kedves testvérek, amikor együttesen készültünk ezekre a szolgálatokra, volt egy ilyen nem kötelező, de mégis egy kicsit segítő megállapodásunk, hogy aki először szól, az főként elméleti, teológiai szolgálatot végez, tisztázza a dolgok elméleti gazdagságát, hátterét, a második pedig rendszerint gyakorlati alkalmazást mond, az elméletet folytatja a gyakorlati igazságokkal. Hát én most beleállok ebbe a rendbe, és az előzőket úgy tekintem, hogy tanítást kaptunk a szenvedésről, szükségességéről, hasznáról. Most az én kérdésem az, hogy mit csináljunk, ha szenvedünk? Ilyen gyakorlatiasan, ilyen egyszerűn mondom el a mondani valómat. Most nem részletezem, ki, mikor, miért, hogyan szenved, szenvedünk. Hozzá tartozik valóban, ahogyan hallottuk, életünkhöz. Szükségünk van szenvedése, de hogyan bonyolódik ez le, és mit csináljunk, amikor fáj az élet, vagy az életnek valamelyik részlete. Mit csináljunk akkor, amikor szenvedünk? A válaszom roppant egyszerű, és sajnálatos lenne, hogyha további mondatokkal megerőteleníteném ezt az egyszerű, végső választ. Ez pedig így hangzik, hogy amikor szenvedünk, forduljunk oda Jézushoz. Ennyi az egész. Amikor szenvedünk, forduljunk oda Jézushoz, és tőle kérjünk világosságot, vigasztalást, erőt, reménységet. Ez a keresztény evangélium, ez a szenvedések legyőzésének a titka. Jézussal kettesben a szenvedés valóban áldássá lesz, gyümölcsözik, katarzissá lesz a szenvedés számunkra, de ennek a titka, ami keresztény hitvallásunk, a Szentírás tanítása szerint az, hogy menjünk oda Jézushoz. Ha ezt nem tesszük, akkor szükségszerűen valamelyik szélsőségbe esünk. Az egyik szélsőség az, hogy hisztérikus mozgás viharral küszködünk azért, hogy szűnjék meg mielőtt a szenvedés. A másik szélsőség a fatalista beletörődés, a depressziós hangulat és bénaság. E kettő között ide-oda tántorgunk. A keresztény megoldás az, hogy ne egymagadban, önmagadban akard megoldani a szenvedést. Eredj oda az élő Úr Jézushoz. A cél világos úgy találkozni Jézussal, hogy abból erő származzék. A szenvedés viselésére való erő. Ha igazán Jézussal együtt szenvedünk, akkor megoldódik az a nagy kérdőjel, hogy vajon beletörődni, vagy küzdeni ellene. Ez nem olyan egyszerű, mert a saját adottságunk is valamelyikre betájol minket a hisztérikus mozgásviharra, vagy a fatalista belenyugvásba. A Jézussal való személyes közösségben tisztázódik az, hogy igen, vannak helyzetek, amikor türelmesen hordozni kell a szenvedést, és vannak helyzetek, amikor szabad a szenvedés ellen küzdeni, és szabad gyógyulást, megvidámodást, új életet kérni. Azt gondoltam, hogy szól majd a testvérem az elméleti síkon arra, amit közösen már sokszor emlegettünk ezen a szószéken, hogy menjünk Jézushoz, de melyik Jézushoz? Most én így fogalmazom a problémát. Menjünk Jézushoz, és nála keressük a megoldást, a szenvedésed, de melyik Jézushoz? Mert sokféle Jézus hirdettetik ebben a világban, és diadalra jutott mostanában itt közöttünk is az USA Krisztus, az amerikai Krisztus, a siker Krisztus. Erről már többször szóltunk itt, de még egyszer elmondom ezt, hogy ez most a divat nálunk, hogy menj Jézushoz, és ő mindent megold, sürgősen és mindent. És főként boldoggá tesz, leveszi rólad a szenvedéseknek a terhét. Ezt én így nevezem, hogy ez az USA Krisztus, ez az amerikai Krisztus. Tessék elmenni akár melyik kis gyülekezetbe, beteg vagy, gyere ide, itt pillanatok alatt meg fogsz gyógyulni, boldogtalan vagy, itt boldog leszel, nincs testvéred, itt lesz testvéred. Így visszaemlékeztet ez az amerikai Krisztus, amelyik nem a Bibliának a názáreti Jézus Krisztusa, és nem az, akit Pál apostol prédikált, aki azt mondja, hogy amikor mentem hozzátok, nem az ékesen szólással, a győzelmes magasságokban prédikáltam, hanem a keresztet prédikáltam, aki magam is a keresztet hordozom. Mondom, amikor ezen gondolkoztam, akkor a korintusi gyülekezet állt elém, ahol tényleg az amerikai Krisztust prédikálták, az extatikus élmények Krisztusát, a győzelmes Krisztust, és Pál tudatosan mondja, pedig én nem így prédikáltam a Jézust. Azóta az évszázadok során ide-oda imbolygott a teológia a dicsőséges Krisztus és a szenvedő názareti Jézus között. Adtak még latin nevet is ennek, a teológia glóriáé, glóriának a teológiája, és a teológia crucis, a keresztnek a teológiája. És nyilván most itt körülöttünk a teológia glóriét hirdetik, a győzelmet, az extázist, a sikert, a gazdagságot. És Pál apostol azt mondja, hogy ő a teológia crucis, a megfeszített Krisztus prédikája, és nekünk is döntenünk kell. És én nekem az a tapasztalatom, hogy a glória teológiájából rajongás születik, rövid lejáratú, extatikus öröm születik a kereszten függő Krisztussal való közösségből erő származik. És ezért mondom, hogy ez az egészséges, a biblikus megoldás, ez a felelet a Bibliából erre késő, mit csináljak, amikor szenvedek? Jöjj Jézushoz, nem az amerikaihoz, bocsánat, hogy így kiérezem a dolgot, a Biblia Jézusához, a kereszten szenvedett Jézushoz. Spurgeont idézen, az előző gondolatokba teljesen beleillik még ez a Spurgeon idézet is. Azt mondja Spurgeon, hogy minden jó, amit csak kaptam Istentől, a szenvedések útján érkezett el hozzám. Minden jó, amit kaptam, igazi jó, Istentől való jó, az a szenvedések útján érkezett el hozzám. Aztán eszembe jutott ez az ige, és ez a különös apokaliptikus ige, hogy a bárány megöletett a világ fundamentumának fölvetése előtt. Egy misztikus, titokzatos gondolat, a bárány megöletett már, mielőtt egyáltalán a teremtést megkezdte Isten. Mit jelent ez? Nagyon egyszerű a jelentése szerintem. Isten, amikor szabadnak teremtette az embert, akkor tudta azt, hogy elbukik az ember, visszaél a szabadságával. És Isten tudta eleve, mielőtt megteremtette ezt a világot, hogy ha szabadnak teremti az embert, akkor elbukik az ember, akkor megváltásra szorul az ember. És a megváltás csak is szenvedések árán lehetséges. Tehát Isten szabadságra nézve teremtette ezt a világot, szabadságra teremtette az embert, de mögötte, ha szabad így beszélni, mögötte ott van Istennek az örök tudata, fölkészítése, hogy szenvedések árán lehet ezt a szabadságával visszaélő embert megmenteni. És Jézus Krisztust arra rendelte, hogy ezt a szenvedést, mint Istennek a üdvözítő eszközét itt ebben a világban bemutassa. Itt kell arról szólni, hogy Jézus Krisztusnak a golgotai szenvedése nem azt jelenti, remélem itt már nem kell ezt ismételni, pedig mégis megismételem, hogy nem az a Jézus Krisztus kereszt halálának az értelme, hogy a haragos Istent kifizesse, hogy a haragos Isten haragját leszerelje, és szeretetre fordítsa az ő kínos halála által. Régebben volt egy ilyen teológiai tétel, sokfele még mindig prédikálják. Ezt nem vallhatjuk, testvérek. Nem az Isten haragját szereli le Jézus a szenvedésével, hanem az örök megváltást realizálja. Mert a világ teremtése előtt már Isten gondolatában ott volt az, hogy szabad emberek, szabad, amit akartok, cselekedhettek, és vissza fogtok élni, és tönkreteszitek önmagatokat és egymást, és a teremtett világot. A szenvedés az az isteni eszköz, amivel a megváltás megvalósul. És ebben Jézus Krisztus az, aki a legintenzívebben, aki isteni dinamikával mutatta meg azt, hogy a szenvedés az, ami megvált. Katarzis, tisztító tűz. Én vallom azt, hogy van tisztító tűz, de nem úgy, hogy majd a halálunk után némelyeknek ott, vagy sokaknak ott rövidebb, hosszabb ideig kell égni, szenvedni, hogy aztán mehessenek tovább a mennyországba. A struktúra igaz, de nem egy halál utáni pozícióban, hanem az élet egészében, tisztító tüzekben adja át nékünk Isten a megváltást, a katarzist. Röviden fejezem be egy csodálatos idézettel, mert mondom, kár tovább feszegetni ezt, csak újra meg újra mondom, hogy mi a teendő, hogyha szenvedünk. Menj oda, menjünk oda Jézushoz, és vele kettesben szenvedjünk, mert az ő szenvedéséből világosság támad, és erő és reménység támad. Na, az idézet, már azt is többször idéztük, de még egyszer ezt mindig el kell mondani, és itt a szenvedésnél még inkább. Volt itt egy csodálatos evangéliumi ember, én nagyon közelről ismertem, sokat kaptam tőle személyesen is, Ungár Aladárra gondolok. Élete csodálatos volt, a meghalása még csodálatosabb volt, akik emlékeznek rá, tudják, hogy betegség fogta el, műteni kellett, amputálni kellett a lábát, egyik lábát, aztán nem sokára amputálni kellett a másik lábát is. És akkor mondotta ezt a szenzációs mondatot, hogy a lábamat levágták, kaptam helyette szárnyakat. És ez nála valóság volt. Lábát levágták, és helyette kapott szárnyakat, és azóta egyre inkább látom azt, hogy ez egy olyan szellemi igazság, ami nem csak a fizikai amputálás esetén érvényes. Amikor levágnak valamit az életünkről, minden veszteség, gyász, tragédia, gazdasági veszteség, a becsületünk elvesztése, amputálnak minket. Van ez a csodálatos lehetőség, a lábamat levágták, szárnyakat kaptam helyette. És ezt Jézusnál lehet megtanulni, akit keresztre szögeztek, és harmadnapon föltámadott. Amputálták, az egész életét amputálták, és helyette szárnyakat kapott. Isten dicsőséges Krisztusa lett. Ez a struktúra, ez ilyen kozmikus arányokban érvényesült, Ungár Aladárnál ilyen személyesen érvényesült, és mindnyájunk életében érvényesülhet. Levágnak, leamputálnak valamit rólunk, és kapunk helyette szárnyakat. Hajtsuk meg a fejünket, imádkozzunk. Édesatyánk, köszönjük a gondolatokat erről a nagyon keserves témáról, a szenvedésről. Megvalljuk neked, hogy az eszünkkel sok mindent tudunk, okosakat tudunk, most is okosakat mondtunk, hallottunk, gondoltunk a szenvedésről, de megvalljuk alázatosan neked, édesatyánk, hogy amikor utolér minket a szenvedés, akkor egyszerre feledésbe merül a sok okosság, erőtlenné válik a gondolkodás, szürkévé, fakóvá válnak az igék is, amikor szenvedünk. Nagyon keservesen hordozzuk a kicsi szenvedéseket is. Nagynak minősítjük a kicsit is. Örökkévalónak azt, amit a te gyermeket pár pillanatnyinak mondott. Édesatyánk, nehéz nekünk ez a leszke, a szenvedés, a tisztító tűz, a katarzis. De könyörgünk, édesatyánk, hogy a te bölcsességed, édesatyai szereteted szerint adjad nekünk azt, amire szükségünk van. Ilyenkor, amikor éppen nem keservesen szenvedünk, hanem tisztán gondolkodunk, ilyenkor igent mondunk, hogy igen, atyánk, ha szükségünk van szenvedésre, miért ki reánk? Te tudod, ami tűrő, hordozó képességünket, az szerint kérünk, hiszen fölösleges is ez a kérés, mert így cselekszel. De mégis elmondjuk kérésünkbe is, hogy tekintsd meg a mi erőtlenségünket, és a mi tűrő képességünket, amelyik kicsinke, vedd tekintetbe, amikor kiméred reánk a szenvedést. Könyörgünk azért, hogy tudjunk mellé állni a szenvedőknek, nem úgy, mint Jobbnak a barátai, akik okoskodásaikkal még csak tetézték Jobb szenvedését. Könyörülj rajtunk, hogy ne legyünk haszontalan lelki gondozók, ne legyünk közönösek, ne legyünk túl okosok, ne használjuk a te igédet úgy, hogy még több lesz a szenvedés, amikor igéket olvasunk rá másokra. Könyörülj rajtunk, taníts minket együtt érezni a szenvedővel, és köszönjük azokat, akik így szeretnek minket. Köszönjük azokat, akik megértik az életünket, a küzdelmeinket, a bukásainkat, a bűneinket, és nem ítélettel, hanem közben járó, engesztelő szeretettel hordoznak minket te előtted. Add, hogy mi is ilyenek legyünk, és sok ilyen legyen ebben a gyülekezetben is, ebben a városban is. Könyörgünk azokért, akik csak a győztes Krisztusról akarnak tudni, és a keresztről semmit, akik mindig diadalról, gyógyulásról, gazdagodásról akarnak tudni, Urunk Jézus Krisztus, árasz ki a te szent lelkedet ezekre a gyülekezetekre, hogy ne csak a mennyei világosság ragyogjon föl azokban a gyülekezetekben, hanem a keresztnek a fénye is. Szentlélek Isten, áradj ki erre a városra és minden helyre, ahol igét hirdetnek, hogy a kereszt evangéliuma hirdettessék ebben a városban és ebben a világban. Urunk, taníts minket, és fogadj el minket, amikor szenvedünk, és amikor odafordulunk hozzád, hogy könyörülj rajtunk. Hallgass meg a mi imádságunkat, Atyánk, Jézusnak, ami szenvedő, érettünk szenvedő, velünk együtt szenvedő Urunkért kérünk. Amen.